Az élet védelme érdekében március 16-ától hétfőtől további intézkedésig nem tartják meg Debrecenben a hétközi gyülekezeti alkalmakat és a vasárnapi istentiszteleteket sem. Erről már vasárnap értesítették gyülekezeti tagjaikat az egyházközségek. A temetési istentiszteleteket a lehető legszűkebb családi körben tartják meg. A debreceni református egyház épületekben berendezett kiállítások sem látogathatók. A lelkipásztorok a telefon mellett online, a honlapokon és a közösségi oldalakon tudják tartani a kapcsolatot a hívekkel, és eljuttatni hozzájuk Isten biztató igéjét. Az intézkedések részleteiről Vagy Zsigmondot, a Debrecen Református Egyház megye esperesét, a nagy templomi gyülekezet lelki pásztorát Búzás Bori kérdezte.
Erre a rendkívüli helyzetre való tekintettel még a múlt héten kijött egy közlemény, amely szerint az Isten tiszteleteket olyan rendszerint kell tartani, hogy 100 főt nem haladhatja meg a gyülekezeti tagok száma. Hétvégére pedig már szigorodott ez a szabály, és más formátumban hallgathatják meg Isten igéjét, hogy telt a vasárnap, és hogyan készülnek a következő alkalmakra.
A nagy templomi gyülekezetben vasárnaponként 8 órakor reggel és 10 órakor délelőtt és délután 6 órakor vannak istentiszteletek. A 8 órás és a 6 órás istentisztelet általában ezt a létszámot nem éri el, de a 10 órás istentiszteleten egy átlag vasárnap is 350 és 650 között van azoknak a száma, akik eljönnek ezekre az alkalmakra. Nagyon szigorúan betartottuk mi is ezt az előírást, segítettek a presbiterek, önkéntesek abban, hogy számolták, hogy kik jönnek be a templomba, hányan jönnek be, és 90-nél stoppot rendeltek el, és a nagy templomi a termébe irányították a többieket. De azért azt örömmel el kell, hogy mondjam, hogy sokakhoz eljutott ez a felhívás, és akik józanul gondolkoztak, azok élő közvetítésben interneten kísérték végig az istentiszteletet, és úgy hallgatták az ige hirdetést, és azt is el kell, hogy mondjam így utólag, hogy annyi pozitív visszajelzés az elmúlt években nem érkezett istentiszteletről, mint a mostaniról. És ez egy nagyon érdekes és megdöbbentő dolog. Másrészt pedig, hogyha nagyon személyes akarok lenni, akkor azt is el kell, hogy mondjam, hogy nem emlékszem arra, hogy ilyen kevés ember volt valaha is a nagy templomban, akinek prédikálni kellett volna. Volt egy család, vagy 30 fővel, ahol keresztelést tartottunk, és ők már az egyharmad kontingens gyakorlatilag kitették, és mégis jó volt együtt lenni, jó volt ilyen módon figyelni az Isten igéjére. Ellenben elhangzott ezen az istentiszteleten püspök úrnak a bejelentése, hogy a debreceni gyülekezetek hétközi alkalmait és vasárnapi alkalmait is a következő héttel, azaz március 16-ától kezdve felfüggesztik. Ez azt jelenti, hogy ezután szembesülni kell azzal, hogy egy vasárnap egy istentiszteletet tartunk a nagy templomban, de úgy, hogy csak a szolgálattevők fognak ott lenni, és élő közvetítés lesz arról az istentiszteletről. Ez egy nagyon furcsa dolog, ez más, mint amikor az ember televízióban nyilatkozik, vagy egy televíziós vagy rádiós istentiszteletnek a felvétele van, mert itt nem is kamerákban lesz az ember, nagyon távol vannak azok a kamerák, amelyek veszik a szószéket vagy úrasztalát, tehát még ilyen közvetlen kontaktus sem próbálhat az ember tartani azokkal, akik figyelnek rá és nézik, de reménykedünk abban, hogy mégis sikerül valahogy a kommunikáción át egy olyan lelki vigasztalást, lelki reménységet kínálni azoknak, akik figyelnek ránk, amire szükségük van. És még azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy ilyen sokan nem követték az istentiszteletet. Én magam nem akartam elhinni, és többször rákérdeztem, több mint 7000-en követték, és akik az egészet végignézték, az is nagy, több százas nagyságrendben olvasható a visszajelzésekben.
Ugye a nagy templomi gyülekezetnek a honlapján nagyon régóta megy az online közvetítés, tehát itt a gyülekezeti tagoknak ez nem újdonság, hogy ilyen módon kövessék az istentiszteletet, de Debrecen több gyülekezeténél ezért ez nem feltétlenül megoldott. Láttunk megoldásokat a közösségi média felületein, hogy ott próbálnak a lelkipásztorok egy kicsit erőt adni, Isten igéjét közvetíteni az emberek felé. Mégis mit lehet tanácsolni azoknak, akiknek nem ilyen könnyen megoldható a helyzet? Hogyan tartsanak kapcsolatot a hívekkel, illetve mi van az idősekkel, akik mondjuk nem tudják az internetet kezelni?
Igen, ez egy döntő kérdés, hogy azok, akik hozzánk tartoznak, akikkel kapcsolatunk van, azok érezzék azt, hogy most azzal, hogy megszűntek a közösségi alkalmak, mi azért gondolunk rájuk, és szeretnénk az ő kérdéseikre választ adni és felvállalni az ő terheiket, lelki terheket és esetleg egyéb terheket is. Nos, a nagytemplomi gyülekezet munkatársi közösségem most a hét elején tartott egy hosszabb megbeszélést, ahol arról döntöttünk, hogy folyamatosan, először is telefonon fogjuk tartani a gyülekezeti tagjainkkal a kapcsolatot. Én például felváltam, hogy a presbiterekkel, pótpresbiterekkel. Más felvállalta, hogy a saját munkaterületén lévőkkel, tehát az összes konfirmándusunkkal, az ő szüleikkel. Másik a intézményi gyerekekkel, szüleikkel. Azokkal a kismama-baba klubosokkal, akik rendszeresen járnak hozzánk. Tehát kinek mi a területe, azokkal hetente tartjuk a kapcsolatot telefonon, és ezen kívül úgy határoztunk, hogy azokkal, akik kicsit távolabb élnek a gyülekezettől, tehát nincs olyan személyes napi kontaktus, őket is szeretnénk elérni telefonon, és így kiosztunk neveket, telefonszámokat, és próbálunk velük kontaktust teremteni. Másrészt természetesen a e-mail elérhetőséggel rendelkezőket pedig úgy próbáljuk felkeresni, és a nagytemplomi honlapon, Facebookon, oldalon úgy próbálunk megjelenni, hogy két naponként videó üzenetben érjük el őket, nagyon rövid, 2,5, maximum 3 perces rekre gondoltunk. Ezek még most nem élő üzenetek, de naponként megjelennek este 7 órakor, így állapodtunk meg, és egy hét után megpróbáljuk kielemezni, hogy hány embert hogyan sikerült elérni, milyen visszajelzések jöttek, és ha szükség van rá, akkor lehet, hogy a következő héttől kezdve pedig ugyanabban az időpontban mindig egy néhány perces élő közvetítéssel próbálunk közel jutni hozzájuk, Isten igéjével, bátorító, biztató szavakkal.
A nagytemplomi gyülekezet abból a szempontból speciális, hogy vannak külön szervezeti egységei, ha mondhatjuk így. Ugye az Immanuel otthonból a diákok ugyanúgy járnak, mint az általános iskolások, otthonról tanulnak, otthon maradnak. Milyen helyzet a reménysugár nappali melegedővel és az idősekkel, a nyitott ajtóval?
Azért az Immanuel otthonhoz hagy fűzzem hozzá azt, hogy az otthonnak két egymáshoz kapcsolódó, mégis élesen elváló részlege van, az oktatási és a szociális részleg. Az oktatásit azt központilag a kormány bezárt, ami abszolút teljesen érthető és elfogadható, de a szociálisban kellett döntenünk, hogy hogyan tovább. De hogyha a szociális részleget nyitva hagyjuk, akkor az oktatásból kiesőket odahozzák a szülők. És ha valakik, akkor nem a koruk miatt sajnos, hanem egészségállapotuk miatt, ők valóban a legveszélyeztetettebb réteghez tartoznak. Tehát ezért úgy döntöttünk, hogy bezárjuk az otthont, illetve a működtetését felfüggesztjük, nem csak az oktatás, hanem a szociálisnak is. Hát a szociális szférában az állam nem adott ki semmiféle intézkedést, amely arra kötelezne bennünket, hogy ott olyan szabályokat vezessünk be, amely a jelenlegi működést gátolná. A reménysugárban, ahol szintén egy veszélyeztetett réteg van, hiszen a hajléktalanok, azok teljesen mindegy korosztálytól függetlenül, azok nagyon ki vannak téve annak, hogy bárhol, bármikor fertőzöttek lehetnek vírustól. És éppen ezért nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a munkatársainkat felkészítsük, nem csak szavakkal, hanem védőruhával, a lehető legjobb, legmagasabb színvonalon, úgy érintkezzenek velük, hogy a vírusfertőzésnek a veszélyét minimalizáljuk. A másik eljárást azt a nyitott ajtó időseket gondozó központokban is bevezetnénk, de ott inkább arra bíztatunk mindenkit, hogy most a nappali idős klubos rendezvényektől most tartózkodjunk, és nem akarjuk leállítani az otthonukban gondozásra szorulóknak a látogatását és a naponkénti gondozását, mert arra, ha valakik, ők aztán rá vannak szorulva. Tehát ezt nem tudjuk leállítani, mert nem is érdeke sem nekünk, sem nekik, de itt is a munkatársakra nagyon oda kívánunk figyelni. Ami még kérdés, és ez az egyik másik egységünk, ez a karakter 1517 könyvesbolt és kávézónk, ahol most ideiglenesen még nem tudjuk meddig, de nyitva leszünk úgy, hogy a kávét csak elvitelre fogjuk adni, könyveket lehet vásárolni, és majd meglátjuk, hogy meddig tudjuk fenntartani ezt a rendszert.
És akkor ugye még ami érintett a temetések, akár a keresztelők, amiket ugyan el lehet halasztani, de mondjuk egy előre lebeszélt esküvő, ilyen esetekben milyen döntés született, vagy mit lehet tanácsolni?
Jelenleg még nem született konkrét döntés ezekben a szolgálatokban. A temetések, azok, ugye milyen köztemetőről van szó, ami állami fenntartásra, illetve az önkormányzat tartja fent, neki kell majd döntést hozni, de ott is érvényes természetesen ez a 100-as limit. De úgy gondolom, hogy a köztemetőben ez nem annyira veszélyes dolog, hiszen ezek a kisebb, ravatozó helyiségek nem képesek 100 főt befogadni. Tehát akik, ha véletlen 100 főn fölött van a gyászolóknak a létszáma, azok kint nyugodtan szépen a szabadban megállhatnak. Tehát gondolom, ezzel nincs olyan nagy probléma. Az esküvősök már érdeklődnek természetesen, hogy 100 fő alatt megtartjuk az esküvőket, igen. Most még úgy van, hogy igen, azokat az esküvőket, amiket elvállaltunk, hát fél éve korábban jelentkeztek mindegyikre, tehát azokat el kell végeznünk. Keresztelés, ott is nem, hogy 100 fő, 20-30 főről van szó, most is éppen jövő vasárnapra istentisztelet nem lesz, de külön keresztelés istentiszteleten elvállaljuk, hogy megkereszteljük a gyermeket, hogyha már elkészült a család, úgy gondolja. Tehát itt még nincsenek olyan drasztikus intézkedések, amelyek ezeket lehetetlenné tennék.
De érdemes akkor ezek szerint telefonon érdeklődni azzal kapcsolatban, hogy esetleg ha változnának ezek a rendelkezések?
Természetesen a nagytemplomi lelkészi hivatalba, épp úgy, mint az esperesi hivatalba természetesen ügyeletet tartunk, és bárkinek bármilyen kérdése van arra, ha jelenlegi tudásunk szerint meg tudjuk adni a választ.
Végezetül már Esperes úrtól csak egy bíztató gondolatot, egy ige szakaszt, egy kis lélek erősítőt kérnék ebben a feszült időszakban.
Megvallom őszintén, nekem az az ige jutott eszembe, amikor ez a világ járvány elindult, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Az erőnek a lelkét, amely a hitre vonatkozik, arra a hitre, amivel mi ragaszkodunk az Istenhez, hiszen ő mindeneknek az ura, a koronavírusnak is az ura, ami az emberi bűnnek a következtében szabadult el. Őneki van hatalma, ereje arra, amire nekünk úgy tűnik nem nagyon van, hogy megállítsuk. A szeretetnek a lelke, amely hiszem, hogy mindannyiunk életében tud olyan erőt kínálni, akár az embertársaink felé, akár az Isten felé fordul, amely át tud segíteni bennünket ezeken a lelki megpróbáltatásokon, és a józanságnak a lelke. Talán erre tenném a hangsúlyt. Józanul szembesülni azzal, ami van. Nem hamis lelkülettel, és nem olyan fennhangokkal, hogy tetézzük a bajt, hanem józanul látva, tudva azt, hogy nekünk mit kell megtenni, és azt tegyük meg. Ami pedig nem a mi feladatunk, ami nem ránk van bízva, azt meg bízzuk arra, akinek van hatalma arra, hogy ezt megtegye.
Vagy Zsigmondot, a debreceni református egyházmegye esperesét, a nagy templomi gyülekezet lelkipásztorát hallották.